Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Bánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
Bánkúti Gábor, a Pálosok és Pécs. Folytatás. A szükséges pénz előteremtése érdekében Zembruszki minden elképzelhető lehetőséget megragadott, tárgyalt, kért, lobbizott. Legtöbbször alázattal és udvariasan, máskor határozottan és visszautasíthatatlanul. Egy alkalommal azt is elérte, hogy az Egri Egyházmegye teljes papsága egy pálos napon aznapi mise intencióját a pálosoknak ajánlja föl. Amikor a város már nemigen kívánt újabb segélyt folyósítani, ebédelni hívta a vezetőket. Idézet, amikor az ebéd befejeztével az igen emelkedett hangulatban lévő városi urakat kikísértem az utcára, a befejezetlen toronyra mutatva, így szóltam Makai Istvánhoz, a város akkori polgármesteréhez. Ha ezek a vasak nem szúrják a szemedet és az erre elhaladó idegen vendégekét, az enyémet a legkevésbé. Makai megértette a célzást, a város nem engedheti, hogy az idegenforgalom szempontjából oly fontos Mátyás Flórián utcában egy épülőfélben lévő templom álljon. Nevetve válaszolt, ismét lóvá tettél bennünket? Hát ezért kaptuk ezt a jó ebédet? De nem csak jó ebédet kaptak, hanem rövidesen egy kérvényt is, amelyben vázoltuk nehéz helyzetünket és további segély kiutalását kértük. Így jutottunk azután újabb 25 ezer pengőhöz, hogy az építkezést folytathassuk. Idézet bezárva. A még nem teljesen kész Szent Imre templomot Zícsi Gyula kalocsai érsek szentelte föl 1937. május 17-én, Pünkösd másnapján, Virág Ferenc, Mosonyi Dénes és a pécsi papság jeles képviselőinek segédletével hatalmas tömeg jelenlétében. A Dunántúl tudósítása szerint már a kora reggeli órákban valósággal népvándorlás indult a templom felé. Az érsek lenyűgöző hatású szentbeszédét, illetve annak tartalmi kivonatát immár a templom szentbeszédeket rögzítő könyvének első lapja is megőrizte. Idézet, új templom, új tabernákulum, új erőforrás, melyre ma oly nagy szükség van, s amely a vörös bolsevizmussal szemben a maga némaságában is azt kiáltja, nem, nem, soha. Azért látogassák buzgón a templomot, és karolják fel a pálosokat. Idézet bezárva. Az ünnepi mise után a megjelent férfi közönség a rendházat is megtekinthette, a templom egész estig zsúfolásig volt hívekkel. Mellette mézesbábosok és cukorkások ütöttek sátort, így adva búcsúszerű jelleget a város katolikussága örömnapjának. Az ünnepet követő gyűjtés újabb meglepetést hozott. Konrád Ottó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója, aki már korábban elvállalta a templom szószékének költségeit és kedvezményes kölcsönt is biztosította a rendnek, a templom szentelés után a márvány főoltár, az erre emelkedő bronz triptihon és a négy harang elkészítésére, illetve a torony befejezésére összességében 32 ezer pengő adományt tett. A megfelelő elektronikával harangjátékra is alkalmassá tett harangokat 1938. áprilisában szentelte Virág Ferenc, az egyiket Szent Otto és Olga, az adományozó és felesége nevei tiszteletére. A templommal kapcsolatos ünnepségek záró akkordja az Augustus Lond, Lengyelország bíboros prímása által végzett oltárszentelés volt 1938. június 6-án, Pünköst hétfőn. A szalézi szerzetesből lett főpapot még az 1937-es Csesztohovai zarándoklat alkalmával kereste föl Poznanánban Virág Ferenc püspök, és hívta meg az Eukarisztikus Világkongresszus pécsi kísérőprogramjára. Újházi György Liszt Ferenc által megzenésített liturgikus drámája a Missa Solemnis előadására. A szentelés utáni misét Przedzieski Pius celebrálta. A magas méltóságot a Széchenyi téren fogadta a város előjárósága, ahol Makai István polgármester köszöntötte latin nyelvű beszéddel. A tudósításokat szemlélve a pálosok és Pécs közös ünnepe egyben a lengyel-magyar barátság tüntető megnyilvánulásává alakult. Piros bársonnyal bélelt ékszerdoboz. A pécsi pálos templom megjelenése és esztétikája a liturgikus funkciót kifejező és szolgáló forma kivételes kortárs példája. A templom építés történetét Bakó Eszter tárta föl, belső teréről Gálos László és Aknai Tamás ad igényes leírást. A rendi hagyományhoz kapcsolódva a zöld küszöbre emelt épületegyüttes elhelyezkedése, ember és természet közeli, tömegformálása a környezethez illeszkedik, anyaghasználata organikus. Technikai megoldásai, építészeti elvei a korabeli modern egyházművészet törekvéseit tükrözik. Az egyházi hagyományokat szem elől tartva, de mégis új módon a kor nyelvén megszólítani a kor emberét. Ezzel nagyon összecseng a tervezővel rendszeresen egyeztető Zembruszki lelkipásztori szempontból megfogalmazott véleménye is. Idézet, a templom egyszerű, szép, sajátságaiban nem modern, de a régi stílusokat nem utánozza. A 20. század prakticizmusa, a nehéz körülmények, a jelenlegi embernek benső lelkülete és az Isten felé törekvő emberi lény az, ami diktálta és létrehozta a templomot. Sajátos a különös anyag használásából kifolyólag, tudniillik belülről nyers piros tégla, melynek sorait fehér cementes hézagolás köti össze, kívülről pedig kék mecseki kő, az, ami a legolcsóbb, és mégis az épületnek szilárdságát biztosítja. A vasbetongerendák, vasbetonszerkezetek tanúskodnak arról, hogy a 20. században jött létre az épület. Idézet bezárva. Ugyanő a Pesti Naplónak nyilatkozva, forma és funkció egységéről, idézet, olyan az egész, mint egy piros bársonnyal bélelt ékszerdoboz. Építészeti szempontból érdekesen vegyül benne a modern vonalak harmóniája, klastromszerű ridegség félhomályával, és a kettő együtt valami megmagyarázhatatlan nyugodtságot kölcsönöz az egésznek. Gálos László, az egyházmegye tudós papja, a Dunántúlban megjelent templom ismertetőjében szintén a lényegre törekvést, a célok és a kivitelezés egymásra találását emelte ki. A modern építészeti stílus törvényei, az egyszerűség és célszerűség harmonikusan találkoztak a pálos szerzetesek egyik fogadalmával, a szegénységgel. Idézet bezárva. A Szent Imre templom nyelve ma sem idegen. Egy rövid kalauz a távolról jövők számára is könnyen befogadhatóvá teszi. Maga az épület három eltérő tömegből összeállított egység. A templomtér a klasszikus bazilika formát megőrző egyszerű csarnok, a harangtorony egy álló hasáb, a kettőt egy földszintes árkád köti össze. Ezen elemekből áll a kompozíció, mely arányaiban és látványában is a környék optikai szervezője. Az épület természetességét és egységét a tájba illeszkedő, szabálytalan háló mintázatban rakott, faragott helyi dolomitos terméskő adja meg. A pécsi helyi építészetben már komoly hagyományai voltak az ilyen kőfalazási technikának. A hely adottságainak megfelelően a szentély északra néz, a főhomlokzat és a bejárat délen van. A kettős barlangkapu Remete Szent Pálra és társára Remete Szent Antalra utal. A páros barlangszáj az épület számos pontján visszaköszön. A templomban nincsenek oszlopfők és oszloplábak. A belső teret vasbeton pillérek tagolják három hajóssá, a mellékhajók szinte csak a közlekedést szolgálják. A mennyezet egyszerű faburkolat, a padlózat fekete-fehér kőlapokkal sakkolt mező. A belső kiképzés a közösségi cselekményt szolgálja, a templom minden pontjáról rálátni a megemelt szentélyre. A szintkülönbség adta keskeny homlokzat sávon, a megemelt tetőszerkezet alatt kék üvegű ablakok világítják meg az oltárt. A szentély főfalán, a fehér márvány főoltár fölött bronz triptihon magasodik, melyet Ochman Béla tervezett, Vignali Rafael olasz mester öntött ki bronzból, aki 1905-ben a budapesti milleniumi emlékmű Mátyás szobrát is készítette. A dombormű középpontjában az országot megtestesítő Szent Imre ajánlja magát Szűz Mária oltalmába, aki jobbjával stóláját nyújtja a hercegnek, baljával hívóan int. A jelenet felirata Virginates placet, a szüzesség tetszik. A jobboldali szárnyon, az alsó keretben, a regulát adó ágoston, fölötte Szent László király, kezében csatabárdal. A bal oldalon, alul remete Szent Pál gyékén ruhában, lábai mellett a kunyhóját és holttestét őrző oroszlánnal és pálmafával, rajta a remetét tápláló holló, csőrében datoja, fölötte Szent István király, feje fölött dicsvényben a Szent Jobb. A rend jelképei a templom padjain is feltűnnek. Minden negyediken vagy a datóját vívő madár, vagy egy Mária monogram, vagy a tövises szív, vagy az öt szent seb látható. A baloldali mellékhajó szentély melletti végződésében az egykor pálos, később liceum templomból származó barokk festmény remete Szent Pált ábrázolja.
Kedves hallgatóink! A pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!